Kedves testvérek, olvassunk igét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, a 18-tól a fejezet végéig, a 29. versig olvasom az igét. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, a 18. verstől a 29. versig így szól hozzánk Isten szent igéje. Mert ti nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, trombita harsogásához és szózatok hangjához, amelyet akik hallottak, kérték, hogy ne szóljon hozzájuk. Mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat ér is a hegyhez, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem, és reszketek. Ti azonban a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyben, Istenhez, mindenek bírájához, a tökéletes igazak szellemeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábelé. Vigyázzatok, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót elutasították, mennyivel kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből szól hozzánk, akinek a szava akkor megrengette a földet, most pedig azt ígérte, még egyszer megrengetem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te igéd igazság. Amen. Krisztusnak ezt a szétszóratásban élő gyülekezetét Pál idejében, amikor Pál ezt a levelet írta, de azóta is, most is, a mi napjainkban is ugyanazok az ellenségek fenyegetik. Részben ott a külső ellenség, a pogány világnak a gyűlölete, de sokszor a világnak a kísértései is, a vallásos világnak a szembenállása, mint ahogy láttuk az akkori, a Pál apostol korabeli messiás hívő testvéreknek, gyülekezeteknek az életében is, hogy mennyire szembeszálltak velük a zsinagógában levő Krisztust elfogadni nem akaró zsidók. De más részről pedig ott van a belső ellenség is, a kihűlés, a közömbössé válás veszélye, a közömbössé válás a Krisztus útjával szemben. És itt ezzel kapcsolatban Pál, ahogy láttuk a múlt vasárnap, Ézsaut hozta föl példának arra, hogy mit jelent értéktelennek tekinteni az Isten áldását, mit jelent megvetni az Isten áldását, és könnyelműen a pillanatnyi kívánságnak engedve lemondani róla. Éppen ezért itt ebben a szakaszban, amit most olvastunk, Pál rávilágít arra, hogy mennyivel nagyobb, magasztosabb Istennek a Krisztusban adott ajándéka, mint a sínai törvény. És ez figyelmeztetés is a számunkra, ugye a korabeliek számára is az volt, és a mi számunkra is az, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjanak el. A Krisztushoz, mint messiáshoz ragaszkodó hívők nem állnak többé a sínai hegyen adott törvények hatája alatt. Ugye ezzel kezdődik ez a szakasz. Ja, ha Mózes második könyvének a 19. fejezetét elolvassuk, akkor ott szó szerint olvashatunk ezekről a jelenségekről, amelyeket itt Pál apostol is felsorol, a tűz, a sűrű homály, a sötétség, a szélvész, a földrengés, és az emberi fül számára hallható szó, az Istennek az emberi fül számára hallható szózata, amikor Isten a 10 igét hallható emberek számára érthető hangon harsogta el, és ebbe beleremegett a föld, és ez iszonyatos rémítő volt. Nem csak a hang maga, hanem a tartalma is annak, amit Isten mondott. És utána itt még azt is kiemeli az apostol, hogy még ha állat ér is a hegyhez, ugye azt mondta Isten ott a sínai hegynél, hogy még ha állat ér is a hegyhez, meg kell kövezni, mert föl kell fogni az embernek, hogy elviselhetetlen a mi számunkra az Isten szentségével való szembesülés, az Isten kérlelhetetlen igazságosságával és igazságával való szembesülés, hogy még az állat is elpusztul, hogyha a hegyhez ér. És azt írja itt az ige, hogy félelmetes volt, rettenetesen megrémültek, és hol van már az a nagy elbizakodottság, amit még az Isten szózata előtt nagy mellénnyel kijelent a nép, hogy majd mi megteszünk mindent, amit az Úr mond. Hiszen még az Úr hangját sem bírták elviselni, nemhogy az Úr törvényeit. És maga Mózes, aki úgy beszélt Istennel, mint ember a barátjával, ő maga is halálos félelemmel rettegett. Talán jobban is, mint a nép, mert ő igazán ismerte Istent. És ő tudta, hogy Isten szent és igaz, és közben ismerte a népet is, hogy az meg milyen álnok, és milyen álhatatlan. Mert Mózes tudta azt, hogy ahogy szoktuk az énekben is énekelni, hogy törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Azt mondja Mózes maga, a Mózes 5. könyve 9. fejezet 19. versében, féltem attól a haragtól és nekibúsulástól, amellyel úgy megharagudott rátok az Úr, hogy el akart pusztítani titeket. Egyszer valamilyen formában minden embernek szembesülnie kell az Isten haragjával. Vagy itt a földön, vagy pedig valamikor később, amikor már nem lesz ez alól a harag alól menekülés. Vagy itt a földön szembesülünk az Isten haragjával, beismerjük, mint ahogy most szerdán is szó volt róla, Enikő idézte Wilhelm Busch-nak a könyvéből, hogy a hívő ember átéli azt, hogy hogyan nehezedik rá, hogyan súlyosodik rá az Isten haragja, és ennek megtérés a következménye, vagy pedig majd a harag napján, amikor az Isten haragjának a poharát kell kiinnia az istentelen embernek, annak az embernek, aki az Isten törvényével és magával, Istennel nem törődött. A sínai hegy törvények átkot hozó törvények voltak. Nagyon furcsa ezt mondani. De hogyha elolvassuk a Mózes 5. könyvéből a 27. és a 28. fejezetet, akkor azt látjuk, hogy Isten Mózes szájába adja azokat az átkokat és áldásokat, ami a törvény megtartásának, illetve a törvény megszegésének a következménye. Hosszan sorolja, hogy milyen átkot von magára az, aki nem tartja meg maradéktalanul a törvényt. És hosszan sorolja azokat az áldásokat, amelyekből kizárja magát az ember, mert nem képes az Isten törvényének maradéktalanul eleget tenni. És ha mindez így van, már pedig így van, akkor hogyan menekülhet meg a bűnös ember, hogyan menekülhet meg az Isten törvényét megtartani nem képes ember az Isten haragjától? Hát csak úgy, hogy a sínai hegy helyett a Sion hegyéhez járul. A Sion hegy az tulajdonképpen Jeruzsálemben a templomhegy. Ma már más helyet, egy kicsit néhány száz méterrel arrébb levő helyet hívnak Sion hegynek, de valójában a bibliai időkben a Sion hegy az a templom hegy volt. Ott áll, illetve ott állt az Isten temploma, benne a szövetség ládája, a szentek szentje, ahova nem lehetett csak úgy bemenni. És nem is mehetett be akárki. Tudjuk, hogy csak a főpap mehetett be. Mindenki más ki volt onnan zárva. És a főpap is csak egyszer mehetett oda be egy évben. Pál azonban itt nem a földi Sion hegyről beszél, hanem a mennyei Sion hegyről, a mennyei Jeruzsálemről, ahol a mennyei szentély áll. amelyikről azt olvastuk a zsidókhoz írt levélnek a korábbi szakaszaiban, hogy ide útnyitóul bement maga az Úr Jézus. És azért ment be ő elsőként ide, és azért szakadt szét nem csak a fizikai kárpit az ő halálakor, hanem az a mennyei Jeruzsálemben, a mennyei szentélyben levő kárpit is. Azért hasadt ketté, mert mindenki számára szabad lett így az út, aki ő rajta keresztül akar Istenhez menni, aki ő rajta keresztül akar a kegyelem királyi székéhez járulni, aki az ő vére által akar a mennyei frigyládához közeledni. És azt mondja itt tovább az ige, hogy akik odajárultak ehhez a mennyei Sionhegyhez, a mennyei szentélyhez, a templomhoz, és oda mentek ehhez a mennyei Szent Jeruzsálemhez, akkor ők találkoznak az angyaloknak a seregeivel, találkoznak azokkal az Isten szent lényeivel, akiket Isten azért teremtett, hogy a hívőknek szolgálatára legyenek, hiszen ezt is olvastuk a zsidókhoz írt levélben. Aztán látjuk az elsőszülötteknek a seregét, a gyülekezetet, a kihívottaknak a közösségét, akiket első zsengeként az Úr Jézusnak ajándékozott Isten, és akikről azt olvassuk a jelenések könyvében, hogy követik a bárányt akárhova megy. És ezek azok, akiknek föl van írva a nevük az életnek a könyvében. Aztán ott találjuk Istent, mindeneknek a bíráját. És ott találjuk azokat is, akik elődeink voltak a hitben, többek között azokat is, akikről a 11. fejezetben olyan részletesen írt az apostol, a hit hőseit, akikről tudhatjuk, hogy Isten már befogadta őket az ő mennyei országában, és akikről tudjuk azt, hogy Isten tökéletességben, befejezettségben fogja őket feltámasztani azon a napon, amikor részük lesz majd az első feltámadásban, mindazokkal együtt, akik ő utánuk is, követve a bárányt akárhova megy, mennek és elérkeznek valóban ebbe a mennyei Jeruzsálemben. És akkor ezek mind előlépnek, mind befejezettek, mind befejezettségre, teljességre jutottak, és ott találjuk magát, Jézust, az új szövetségnek a szerzőjét, aki túllépett a sínai szövetségen, és új szövetséget szerzett, aki emberi formát öltött, hogy mint ember áldozhassa föl magát testvéreiért. Az ő vére a meghintésnek a vére. Az a vér, amelyet a szövetség ládájának a tetejére kellett fröccsenteni, hogy ez a vér kiengesztelje azt a jogosan haragvó Istent. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról, hogy a nagy engesztelő áldozat napján, amikor a főpap bement a templomba, és bement a szentek szentjébe, és vitt a vérből, az áldozatnak a véréből, és rá kellett fröccsentenie a frigyládának a tetejére, hogy eltakarja, hogy mint egy takaró legyen az Isten haragja és a törvény között, az Isten haragja és a törvényt megtartani nem tudó bűnös ember között, az engesztelés vére, ezért mondja az ige, a meghintés vére, az engesztelés vére, amely egyedül képes a haragvó Istent kiengesztelni. És olyan döbbenetes az, hogy itt az ige úgy beszél a Jézus véréről, és nem véletlenül használja itt az apostol az Úr Jézusnak a földi létére utaló nevet, azt, hogy Jézus, és nem Krisztusként említi meg őt, mert itt arról az emberi formát, a rabszolgai formát öltött, földön járt Jézusról van szó, és az ő vére beszél. Az ige szerint a kiontott vér minden esetben beszél, mert a vérben van az élet. Olvassuk az Ószövetségben is, hogy minden testnek az élete a vérben van, és ezért mondja az ige, hogy és az oltárra adtam azt nektek. És ugye azt látjuk, hogy minden vér beszél. De nem mindegy, hogy a vér, a kiontott vér mit beszél. Az Ábel vére bosszúért kiáltott. A bűnösnek meg kell halnia. És azt látjuk, hogy végig a törvény alatt levő nép át kellett, hogy élje valamilyen formában, valamilyen mértékben az Isten bosszúállását, az Isten igazságos ítéletét minden olyan esetben, amikor nem vette komolyan az Isten beszédét. Az a nép, aki hallotta a Sínai hegyen az Isten szavát, de nem vette komolyan, hanem elengedte a füle mellett, mindegy szálig oda veszett a pusztában. Emlékszünk rá. Az Ábel vére bosszúért kiált. A gyilkosság bosszúért kiált. Az Isten szavának a figyelmen kívül hagyása az isteni igazság szolgáltatásért kiált. Aztán ezt láthatjuk például egy nagyon jellegzetes példa, Jeroboám, ugye az első izraeli királynak a története, hogy hiába hallotta Isten szavát, olvassuk az 1 Királyok 11-ben, hiába választotta őt Isten profétája által, Isten egy profétája által királynak, hiába kapott világos utasításokat, hiába kapott Istentől világos ígéreteket, de megvetette az Isten szavát. És olyan szomorú azt olvasni később, 3 fejezettel később, amikor azt mondja neki Isten, hogy engem a hátad mögé vetettél. Micsoda borzalmas dolog az, amikor egy földi, bűnös törvényt megtartani nem tudó ember képes az Istent, a Szent Istent a háta mögé vetni. Nem vette tudomásul, hogy egyedül Isten szava az egyedüli megmentő és megtartó hatalom. És a bűnösnek meg kell hallania, minden esetben meg kell hallania. Az Ábel vére bosszúért kiált. Az Ábel vére a jogos isteni igazságszolgáltatásért kiált. De itt azt mondja nekünk az apostol által az ige, hogy Jézus vére jobbat beszél, mert az Úr Jézus vére kegyelemért kiált. Az Úr Jézus vére már ott a kereszten is bocsánatért kiáltott, amikor az Úr Jézus így kiáltott föl a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És így kiált kegyelemért ma is, értünk is az Úr Jézusnak a vére ott a mennyei szövetségláda tetején. Ezért járulhatunk oda irgalomért és segítségért, amikor lever bennünket az ellenség, amikor megsebesít, leterít, fogjul ejt. Eszembe jutott, az mostani izraeli események kapcsán eszembe jutott egy 2001-ben történt eset Izraelben, elfogtak, a palesztinok Gázában elfogtak egy Gilad Shalit nevű kis fiatal sorkatonát, 20 éves sorkatonát, és 5 évig palesztin fogságban volt. És olyan döbbenetes volt, hogy 5 éven keresztül az izraeli kormány különböző úton, módon próbálta kiszabadítani ezt a fiatal fiút a palesztin, a Hamásznak a fogságából, és a végén, ha jól emlékszem, 4000 palesztin foglyot engedtek el ezért az egy izraeli katonáért. Lehet, hogy a számot elfelejtettem, lehet, hogy kevesebbet, de minden esetre sokkal többet, mint egy. És valahogy az jutott eszembe, hogy Isten ugyanezt teszi velünk. Ugyanezt teszi velünk. Mi eladjuk magunkat, sokszor hívő emberként is nem szabályszerűen küzdünk. Én nem tudom, hogy Gilad Shalit követette el valamilyen szabályszegést abban a bevetésben, amikor őt elfogták a palesztinok, de az biztos, hogy a palesztinok készültek arra, hogy elfogjanak egy izraeli katonát élve, ami ellenségünk egyfolytában azon mesterkedik, hogy elfogjon bennünket, és Isten valami olyan hihetetlen, hatalmas, nagy váltságdíjat adott azért, hogy kiszabadítson bennünket most is, ma is, amikor a harc hevében, ahogy múlt vasárnap hallottuk, amikor, hogy a vérig ellent kell állnunk, és ennek a harcnak a hevében sokszor az embert az ellenség megsebesíti, sokszor leterít bennünket. De aztán azt mondja az ige, hogy elestem ugyan, de fölkelek, mert az Úr támogat a kezével. Aztán lehet, hogy fogjul ejt az ördög bennünket valami régi dologgal, valami olyan dologgal, amiből úgy érezzük, hogy nem tudunk szabadulni, de lehet, hogy új dologgal, és aztán Isten megint jön, és a Jézus vére szabadításért kiált. És a Jézus vére beszédére Isten a bíró válaszol. És a Jézus vére beszédére az az isteni válasz, hogy bűneikről többé meg nem emlékezem. És ma is így hív bennünket Isten, aki a Jézus vérére, a Jézus vérének a beszédére válaszol: eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Ezért kell nagyon komolyan venni a Jézus vérének ezt a beszédét. Mert aki ezt a beszédet megveti, aki a kegyelem szavát nem tartja méltónak arra, hogy elfogadja és teljes mértékben a magáévá tegye, az menthetetlen. És ezért állnak itt előttünk ezek az ószövetségi példák is, és ezért jelent nagyon komoly figyelmeztetést a számunkra. Hogyha Isten Izraelen kőkeményen számon kérte azt, hogy megvetették az Istennek a törvényben megnyilvánuló beszédét, akkor mennyivel súlyosabb ítélet alá esik az, aki Jézus vérének a bűnös ember számára kegyelemért könyörgő szavát veti meg. Ugye látjuk az Izrael történetében azt, hogy amit az előbb idézett Mózes 5. könyve 28. fejezetében, mint átkot, mint az engedetlenségnek a következményét sorolja föl az ige, az minden szó szerint beteljesedett. Szó szerint. És az, amit talán, hogyha hallgattátok a napokban, vagy hallgatjátok a napokban a híreket, azt gondolom, hogy hívő embernek kötelessége és felelőssége is Istennek a földi választott népéért imádkozni és könyörögni, hogyha figyeltétek a mai eseményeket, amik mostanában történnek, hogy izraeliek is milyen sokan halnak meg most a rakétatámadásokban. Tegnap beszéltem egy Izraelben élő nőtestvérrel, aki 10 kilométerre lakik a libanoni határszéltől. Nem csak a rakéták sújtják a népet, nem csak a rakéták ijeszgetik, hanem a vegyes lakosságú területeken, a vegyes lakosságú városokban, ahol izraeliek és palesztinek együtt élnek, egymásnak mennek, palesztinok lincselik az izraelieket, izraeliek dobálják kővel a palesztinokat. Borzasztó békétlenség, felfordulás, létbizonytalanság. Ez mind annak a következménye. Ez is annak a következménye, hogy az Isten nem csúfoltatik meg is. Hogyha nem veszik komolyan az Isten beszédét és az Isten törvényét, akkor számíthatnak arra, hogy bekövetkeznek az Isten ítéletei. És ezért ezeket a dolgokat látva, ami most jelenleg is az Izrael népével történik, ezeket a dolgokat is látva, legyen ez figyelmeztetés nekünk azon túl, hogy imádkozunk értük. Legyen ez figyelmeztetés nekünk, hogy mennyivel súlyosabb ítélet alá esünk mi, mennyivel súlyosabb ítélet alá esek én, hogyha az Úr Jézus vérének a bűnös ember számára kegyelmet kérő szavát vetjük meg. És talán gyorsan azt mondjuk, hogy hát ilyesmi nem fordulhat elő. Hát dehogy vetem én meg az Isten beszédét? Hát minden reggel olvasom, vagy minden este olvasom, vagy naponta többször is olvasom. De azért ne felejtsük el, hogy amikor nem engedelmeskedem a Krisztusnak, akkor megvetem a kegyelemért könyörgő beszédet. Amikor nem szabályszerűen küzdök, amikor nem futok szabályszerűen a hit versenypályáján, akkor ezzel én megvetem a Jézus vérének a kegyelemért könyörgő beszédét. Hogyha nem állok ellen a vérig, tusakodván a bűn ellen, ahogy hallottuk a múlt vasárnap, vagy amikor lazáskodom, ahogy Enikő fogalmazott szerdán, amikor könnyedén veszem, lazán veszem a Krisztus követését, amikor nem akarom fölvenni a keresztemet, amikor nem akarom megtagadni magam, amikor a világi kívánságaimnak engedek, a testi kívánságaimnak engedek, a világ gondolkodás módját akarom átvenni, vagy utánozni, amikor a világhoz akarom szabni magam, amikor nem törődöm a testvéreimmel, ahogy most hallottuk, hogy milyen fontos dolog az Istentől kapott szeretettel fordulni a testvérekhez, akkor a bűnös ember számára kegyelemért könyörgő vérnek a szavát vetjük meg. Akkor Jézus vérének a kegyelemért esdeklő beszédét vetem meg. És ugye láttuk, hogy az Istennek a sínai hegyi szózata szó szerint földrengést okozott. Isten azonban nem csak a sínai hegy környékét rázza meg, és nem csak a sínai hegy környékét rázta meg azon a napon sem, hanem itt azt mondja az ige, hogy lesz egy nap, amelyen az egész földet és az egész eget is megrázza. Ugye ezt a proféciát olvashattuk az Isten tiszteletnek az elején a Haggeus proféta könyvében. Haggeus proféta által az egész teremtett világegyetemnek a fölbomlását hirdeti meg Isten, amit nagyon jól ismerünk a Péter második levelének a harmadik fejezetéből, hogyha elolvassuk ezt az igét, a Péter második levele harmadik fejezetének a 10. és a 11. fejezetében így mondja Isten, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, és olvasom tovább a mondatot, hogy befejezzem, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzve borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Az egész ég és a föld elmúlik, de nekünk arra kell figyelnünk, itt arra figyelmeztet ez az ige, a zsidókhoz írt levélben Pál apostol által, a Péter levelében pedig Péter apostol által, hogy nekünk arra kell figyelnünk, ami örökre megmarad. Mi marad meg örökre? Az Isten igéje három dologról beszél, ami örökre megmarad. Zsoltárok könyve 102. Zsoltárban azt olvassuk a 13. versben, hogy de te, Uram, örökké megmaradsz. Aztán a Máté 24-ben nagyon jól ismerjük az igét. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim soha el nem múlnak. És végül a Prédikátor könyvében, a 3. fejezet 14. versében azt olvassuk, tudom, hogy amit Isten cselekszik, az lesz örökké. Az ég és a föld felbomlása után mi maradhatna más, mint az Isten, és mint csak az az Istennel összekapcsolódott lét, amely sohasem múlhat el többé, ha egyszer az ő kegyelme elkezdte valakivel. Ezt elolvasom még egyszer, ezt a mondatot, ezt Jó Sándornak erről a két utolsó versről szóló ige hirdetésében olvastam, és nagyon fontos ez a mondat. Mi maradhatna más, mint az Isten, és mint csak az az Istennel összekapcsolódott lét, amely sohasem múlhat el többé, ha egyszer az ő kegyelme elkezdte valakiben. És hogyha Isten kegyelme valóban elkezdhette bennünk ezt az elmúlhatatlan létet, az Istentől kapott, az isteni természet által kapott elmúlhatatlan létet, hogyha ilyen szép örökség a mi részünk, a rendíthetetlen királyság várományosai vagyunk, akkor ezek után még biztatni kell bennünket, ahogy itt Pál apostol biztat, hogy legyünk azért hálásak, és hogy teljes szívből és teljes hűséggel szolgáljuk azt az Istent, aki mindezt elkészítette számunkra. Hát igen, minket erre kell biztatni, mert a bennünket lehúzó erők, ugye, ahogy Adi fogalmaz, a gaz altat lehúz, befed, ki akarja törölni belőlünk az életvitelünkből azt az igazi Isten félelmet, az Úr Jézust szemlélő tekintetünket folyton másra akarja irányítani ez a világ, és ezért van szükségünk ezekre a figyelmeztetésekre. Hogy olyan sokszor olvastuk itt a zsidókhoz írt levélben, ráadásul különböző szavakkal szemlélni az Úr Jézust, az azt jelenti, hogy állandóan nézni őt, figyelni, újabb és újabb vonásait ismerni föl. Aztán láttuk azt, hogy egyszerűen csak látni, hogy megnyíljon a szemünk, hogy ne a semmibe nézzünk. Aztán a 12. fejezet elején pedig láttuk azt, hogy vannak dolgok, amire az ember hajlamos oda nézni, de arról fordítsuk el a tekintetünket, és ő rá nézzünk. Hogy olyan életet éljünk, és mert az az igazi Isten félelem, hogy az Úr Jézus szemlélő, a tekintetünkkel folyton az Úr Jézust kereső kegyességgel éljünk. Ez az, amit Isten vár azoktól, akik tudják, hogy ők ennek a rendíthetetlen királyságnak a várományosai. Mert ennek a világnak nagyon nagy szüksége van olyan emberekre, akik a hétköznapi életükkel visszhangozzák Jézus vérének a kegyelmet hirdető beszédét, mert tudatában vannak annak, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Ez a világ sokszor úgy tekint Istenre, mint valami minden csintalanság fölött szemet hunyó nagypapára, aki soha nem képes haragudni. De hogyha körülnézünk a világban, akkor az Isten ítéletes haragjának az előszele egyre erőteljesebben és egyre viharosabban fúj e világ fölött. Ugye most itt vagyunk a vírusnak a közepén, vagyis nem is tudjuk, hogy az elején vagy a végén, ki tudja, hogy még mi jön ezután. Már mindenkinek elege van, már mindenki belefáradt, mindenki reménykedik, hogy jaj, talán most már jön valami könnyebbség. Hát tudjuk, hogyha lehet, hogy jön is egy ideiglenes könnyebbség, az Isten igéje szerint ennél sokkal rosszabb következik. Azért mondja az ige, hogy ezek az idők olyanok, mint a szülési fájdalom. Jön egy nagy szenvedés, egy fájdalom, kicsit alább, hogy aztán jön egy még borzalmasabb. Aztán nem tudom, hogy valaki hallgatta-e a híreket a napokban, nekem tegnap tűnt föl, ahogy a déli híreket hallgattam, hogy nincs is olyan természeti katasztrófa, amit ne sorolt volna föl a hírolvasó, bemondó, hogy földrengések, hogy szaporodnak a világban a földrengések, a szökőárak, a különböző hurikánok, pusztító erejű viharok, hogy olvad az északi és a déli jégtakaró, a földgolyónak a déli, északi és déli földtakarója, hogy hogyan szűnik meg bizonyos állatoknak, a jegesmedvének az élettere, mert eltűnik a jég. És aztán azt is látjuk, hogy hogy eluralkodott a népek között a békétlenségnek a szelleme, hogy gyakorlatilag a második világháború óta egy szakértő mondta egy műsorban, hogy a második világháború óta nem volt olyan nap a Földön, hogy ne lett volna valahol háború. Nem volt olyan nap a Földön, hogy valahol háború ne lett volna. Ugyanúgy, mint ahogy emlékeztek, a Sámuel első könyvében beszéltünk arról, hogy Sault megszállta az a gonosz szellem, amit Isten ráengedett, és ezt látjuk ebben a világban, ennek a békétlenségnek a borzalmas szellemét, vagy talán szellemeit mondhatnám, hogy uralkodik ezen a világon. Most az egyik utolsó órámon az egyetemen éppen a nemzetközi konfliktusokról volt szó. Hát egész hosszú listát lehetne írni a jelenleg is aktív és lángoló konfliktusokból. Most éppen Izraelben hirtelen megint föllángol, de az is állandóan megy, az izraeli-arab konfliktus folyamatosan. Indiában a pakisztániak meg az indiaiak veszekednek Kasmíron, ott is gyilkolásszák egymást az emberek. A békétlenségnek a szelleme. És az Isten ítéletének a haragja nyilvánvaló. Az Isten ítéletének a haragja, Isten ítélete haragjának ez az előszele teljesen nyilvánvaló ebben a világban. És közben ezeknek a dolgoknak a láttán, ezeknek a jelenségeknek a láttán az emberiségen egyre jobban eluralkodik a jövőtől való félelem, és teljes joggal. Sokszor hallom fiatalokat, sokat beszélek fiatalokkal, tudjátok, hogy ide, egy ilyen világba, hát itt nincs értelme gyerekeket világra hozni. Hát milyen jövő vár rájuk? Most, akik már megvannak, ugye tudjuk, a kisgyerekek, az ember bánkódik, hogy szegények, ugye most én is sokat gondolok Bencére, egy szegény most elsős, most kellene, hogy megalapozza a jövőbeli tudását. Erre most kapásból itt a vírus, nem mehetett iskolába nem tudom hány hétig. Az ember imádkozik azért is többek között, hogy ezek a nehéz helyzetek nevessék őt, meg a többi kisgyereket nevessék vissza a tanulásban. Nagyon-nagyon nehéz a jövőre gondolni. Hogyha valaki ezt könnyen veszi, akkor az azért van, mert nem tudja fölmérni, hogy milyen világban élünk. Teljes joggal félnek az emberek, hogyha a jövőre néznek. És közben pedig Istentől, a mindent megemésztő tűztől nem félnek. És ezért az Istennek tetsző szolgálat, amiről itt az apostol beszél, hűséggel, kegyességgel, Istenfélelemmel, azt jelenti, hogy a hívő ember, az Úr megváltottai a világ felé úgy élnek, és úgy beszélnek, és úgy viselkednek, hogy figyelmeztessék az embereket, hogy Isten haragja van rajtad. Ezt nem szeretik az emberek hallani. Pedig az Isten haragja van rajtunk. És bizonyos mértékig, amikor mi is benne élünk egy társadalmi közegben, mi is benne élünk a teremtett világban, az Isten haragjának a szele, az ítéletének a szele bizony bennünket is ér. Tudjuk nagyon jól. Betegek vagyunk sokszor. Bántanak bennünket dolgok. A mi gyerekeinket, unokáinkat is sújtja az, hogy nincs rendes tanítás esetleg, és még lehetne sorolni. Tehát figyelmeztetni kell az embereket, hogy Isten haragja van rajtad. De ugyanakkor hirdetni kell az Úr Jézus vérének a kegyelmet kérő beszédét is. Mert a kettő együtt érvényes. Hogy egyedül a Jézus vérének a kegyelemért esdeklő, könyörgő beszéde az, amit hogyha befogadunk, amit hogyha elfogadunk, akkor az elfordítja rólunk az Isten örökkévaló haragját. Szeretném Jó Sándornak az erről a szakaszról szóló igehirdetésének az utolsó mondatával befejezni. Így tudnánk a világ lelki ismeretét hitelesen odafordítani Istenre, aki megemésztő tűz, de aki a vér beszédével még mindig az életre és a megújulásra hívja ezt a bajba jutott világot. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy most még mindig hangzik az Úr Jézusnak a kegyelemért, Úr Jézus vérének a kegyelemért esdeklő szava. És könyörülj meg rajtunk, kérünk, hogy ezt a szót mi soha ne engedjük el a fülünk mellett. És könyörgünk azért, hogy azáltal, hogy mi a saját életünkben érvényesítjük az Úr Jézus vérének ezt a beszédét, azáltal készek lehessünk a te igaz üzenetedet hirdetni ebben a világban, akár szavainkkal, akár az életünkkel, az életvitelünkkel, hogy te olyan Isten vagy, aki nem tűröd el azt, amikor neked hátat fordít valaki. De mégis ott a kegyelemért kiáltó vér a mennyei szövetség ládáján, és te kész vagy azt mondani minden hozzád fordulónak, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid. Köszönjük ezt neked. Amen. Amen.